Áldás békesség a Mária Rádió hallgatóinak, Újvárosi László vagyok, és köszöntöm Önöket. Egy év távlatából szólunk meg újra, és nagy örömömre szolgál, hogy a Kötelékeink című műsor újra adásba mehet, és lehetőséget kaptunk a rádiótól, hogy élőben köszöntsük Önöket ezen a sávon. Új vendégeim vannak, illetve a Mária Rádiónak ez a szegmense is, a Kötelékeink című műsora. Még a pandémia korszak előtt megújult, és nem volt alkalmunk a két új műsorvezető társammal Önök elé tárni a szívünket, így hogy ezt mai nap folyamán fogjuk megtenni Önöknek, vagyis egy kicsit bemutatkozunk, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk, és tulajdonképpen hogy hozott össze minket a sors itt a Mária Rádió kötelékeiben. Üdvözöllek benneteket, Tóth Adrián.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
És Pusztaházi Ili.
Én is köszöntök mindenkit.
Én pedig még egyszer Újvárosi László vagyok. Az adásidő teljes tartalma alatt fogunk egymással ismerkedni, hogy most nagyon még azt gondolom, hogy így nem mutatkozzunk be, de picit valahogy érkezzünk meg a jelenbe, én azt gondolom, hogy milyen volt nektek ez az elmúlt egy év. Az, hogy persze természetesen a műsort nagyon-nagyon hiányoltuk, és hogy nem lehettünk a hallgatókkal. Milyen volt nektek ez az egy év, hogy könnyen viseltétek, vagy nagyon nehezen, vagy hála Isten azért átvészeltük, hogy éreztétek magatokat?
Nekem lelassulást hozott, egy kicsi visszafogottságot, ami rám fért. Ugye én vagyok most itt a legidősebb közöttetek, úgyhogy már ilyen szempontból is jó volt. Ezzel együtt én egy kicsit aggódtam, mert én érzékeny vagyok, úgyhogy igyekeztem elkerülni azokat a helyeket, ahol esetleg probléma adódna. De mondom, az nagyon jó volt, hogy sok mindenre volt időm. Megtanultam jobban sütni, szeretem a süteményeket, és többet olvastam, úgyhogy. De örülök neki, hogy kicsit kinyílt a világ újra.
Hát mi is örülünk, hogy itt a műsor keretein belül találkozhatunk. Adrián, te hogy élted meg ezt az egy évet? Majd mindjárt elmondunk egy bővebb információt rólad egyébként, hogy került ez adásba, de milyen volt neked ez az egy év?
Hát mindenképpen tanulságos volt. Sok minden történt az egy év alatt.
Egyénileg mit gondolsz erről, hogy nehéz volt neked azért, vagy bár mondjuk azért most már akkor elárjuk a rádióhallgatóknak, hogy mi kollégák vagyunk a Dunaújvárosi Drogambulancián, és Gyöngyvér műsorvezető társam helyén köszönhetlek téged, és azt tudjuk, hogy a munkahelyünkön ugye azért nekünk is nehéz volt, de azért sikeresen átvészeltük. Mi volt benne a legnehezebb neked számodra?
Hát nekem egészségileg volt egy probléma, ami miatt nem is tudtam nagyon dolgozni, így sokat voltam otthon, bár így a vírus helyzetben ez nem is volt furcsa, mert ugye nem lehetett nagyon kimozdulni otthonról, de mindenképpen örülök, hogy most már vége van ennek valamilyen szinten.
Azért ezt elmondom, hogy mi ugye Dunaújvárosból jöttünk föl, és egész végig beszélgettünk, hogy mi minden dologról lehetne beszélni ebben az adásidőben. Úgyhogy üdvözöllek a műsorban, neked ez lesz az első, reméljük, hogy jó sokáig tudjuk szolgálni ezt az adást. Ili, te voltál nálunk már többször is, úgy tudom, vendégként, amíg a Gyöngyvérrel, és ugye a műsorunk, illetve a kötelékeink az ugye szerhasználattal, függőségekkel, drogfüggőséggel, alkoholizmussal kapcsolatosan beszélünk a családi kötelékekben, illetve a családban felmerülő szerhasználatokról szoktunk beszélgetni, és hogy hogyan kapcsolódsz te ehhez a témához, hogyan kerültél tulajdonképpen ebben a látomezőben?
Annak idején a 90-es évek közepén lettem érintett, mint anya, mert a fiam drogot kezdett használni. Egész véletlen csúszott bele, de sajnos, mint általában, egy kicsit megragadt benne. Viszont nagyon rövid idő alatt leállt, próbált többször, és hát az utolsó próbálkozása az sajnos az nem sikerült, visszacsúszott, és hát egy túladagolásos halállal végződött a történet. Ez 96-ban volt. Én nagyon sokat megtanultam, és ezt mindig szeretném, és el is mondtam a szülőkkel kapcsolatban, hogy én engem annyira sokkolt, és annyira váratlanul érintett a történet, hogy az én értelmes, jóra való fiam úgy akarja elkerülni a katonaságot, hogy heroint használ, hogy így egyszerűen azt mondtam, hogy ezt én tudni akarom. Aztán meg azt akartam tudni, hogy miért nem lehet ezt abba hagyni, ha már úgysem fogták bent a katonaságnál, eljöhetett, majd egy év múlva újra sorozzák. És ebből kifolyólag, és ezt ajánlanám, ha lehet ajánlani bármit is minden szülőnek, minden családnak, igenis meg kell ismerni a függőség mikéntjét, a gyerek személyiségét is valamennyire, és akkor, ha értjük a dolgot, akkor sokkal jobban tudjuk elfogadni, és megsegíteni is. Én ezt próbáltam végig, és hát amikor meghalt, akkor nem tudtam más tenni, mint hogy azt, amit megtanultam tőle is, ezt szoktam mondani, hogy ugye köztünk rövid volt az egy év függőség és fél év abstinencia volt tulajdonképpen, és hát ugye az első visszacsúszásnál halt meg, hogy én köztünk nem szakadt meg annyira a kapcsolat, mint amennyire mondjuk sok-sok év alatt esetleg, és ezért mi konkrétan megbeszéltük, hogy amikor én elkezdtem szülőcsoportba járni, na mit tanultatok ma a szülőcsoportba? És akkor én elmondtam, hát drogosnak egy fillért se soha, mert úgyis drogra költi. És akkor szóval ilyen félig egymást elfogadva, de magát a helyzetet annyira nem, hogy a szemem előtt csinálja. Úgyhogy amikor néhányszor, hát volt azért két próbálkozása otthon, egy, mind a kettő ugye a visszacsúszások után, és azért mindig észrevettem, és láttam, hogy ez sajnos így nem fog menni. Úgyhogy utána, amikor meghalt, akkor én azt gondoltam, hogy nem véletlen maradtam itt egyfajta tudással, én annak nevezem, mert ez igenis az, hogy megismeri az ember azt a problémát, ami mindenkinél tabú, és mindenki inkább menekül tőle, mert ha nem hallok, nem beszélek róla, talán el sem éri a mi családunkat sem. Úgyhogy akkor alakult az Egyesület, az Önkontroll Egyesület, aminek nem véletlen volt Önkontroll a neve. Én azt gondoltam, hogy a szülőknek, a családnak ugyanúgy kell gyakorolni egyfajta önkontrollt. Nem kontrollt a gyerek felett, hanem önkontrollt ahhoz, hogy úgy tudjanak kommunikálni, ahogy azt kell, és hogy úgy alakuljanak a dolgok, hogy ne legyen veszélyes. Úgyhogy az Egyesület 2013-ig működött, hozzá tartozott egy önsegítő szülői csoport, ami tovább is működött, és hát amikor már én is egy kicsit fáradtabb voltam, meg valahogy az aktivitás is kicsit lejjebb ment, akkor egyszer csak szépen átmentünk internetre, és azóta is az interneten van szülők önkontrollal csoport, és van egy beszélgetős csoportunk szerdán este, ami viszont egy nagyon kiskörű, zárt közösség, és így folytatódik ugyanaz a téma, és azt hiszem, hogy nem is fogom abba hagyni, mert sok minden érdekel, sok minden más is érdekel, és én azoknál megmaradok, és igyekszem időt szánni.
Hogyan kell elképzelni ezeket a csoportokat, illetve bármilyen mondtad, hogy miért alakult az Egyesület, illetve ebből az utód csoportok, de hogy tulajdonképpen mi itt a fő cél, vagy miről beszélgettek egy-egy ilyen alkalom alatt?
Egyesületben is az volt, hogy mindig igyekeztünk információt szerezni, tehát olyan könyveket, cikkeket, saját tapasztalatot megszerezni, megosztani egymás között, ami azt segíti, hogy képbe legyünk, hát nem tudom szebben kifejezni, tehát egy reális képet. A mostani csoportban is azt csinálom, hogy tulajdonképpen megosztok valós tényen alapuló tapasztalatokat, cikkeket, azt elhatároztuk, és azt továbbra is tartjuk, hogy semmiféle reklám és üzleti célú megjelenés nincs a csoportban. Három típusú tagunk van, az egyik érintett szülő, a másik segítő szülő, általában tapasztalatból és tanult dolgokból felépülő segítségez, és a harmadik pedig kifejezetten szakemberek, akik a szakmát képviselik. Na most még akkor azt hadd mondjam el, hogy ezekre a szerdai beszélgetésekre szoktunk mi olyan két hetente vagy havonta egyszer legalább meghívni valakit, aki ebből a másik két csoportból, tehát nem érintett szülőként, mert azok vagyunk mi, egy nagyon kis közösség, ez ilyen 8 messenger csoport, tehát 8-an indulunk, és általában annyian is vagyunk, meghívni egy vendéget, és nagyon-nagyon fantasztikus esték ezek, és akkor hadd mondjam el, hogy utoljára Erdős Eszter volt a vendégünk, és utána nem győzték írni, akik velünk voltak, hogy Ili, hát ez olyan jó ötlet volt, hogy Esztert elhívtad. És hát ugye mindenki ismerte, mert többeknek volt ott a gyereke Ráckeresztúron, úgyhogy nem volt újdonság, hogy hú, milyen titkos vendég jön, de és hát ugye visszatérve oda, amit mondtam, hogy én ezt nem hagyom abba, és nem azért nem hagyom abba, mert hogy engem nem lehet a pályáról soha leküldeni, hanem azért nem hagyom abba, mert nagyon sokat megtanultam, és akiknek erre igénye van, és én átadok belőle valamit, azokon látom, hogy használ. Úgy, ahogy ebben a kis csoportban is látni a haladást, és hát ez volt a cél.
Ez egy zárt közösség, vagy lehet ehhez a csoporthoz tulajdonképpen csatlakozni, vagy esetleg úgy, ahogy mondtad, hogy meghívásos alapon valaki van, tehát hogy ismer valaki valakit, aki tudja, hogy mondjuk segítség lenne a szüksége, és meghívásos alapon be lehet, vagy esetleg bárki, aki akar, az hozzácsatlakozhat ehhez a csoporthoz.
Ez egy zárt csoport, a szülők önkontrollal az egy zárt csoport. Most van talán 200 valahány tagunk, nem arra törekszünk, hogy nagyon sokan legyünk, arra törekszünk, hogy olyanok legyenek. Ezek között sem mindenki aktív, tehát nagyon kevesen aktívak igazán. A csoportba bárki meghívhat, de a belépésnek van 3 kérdés megválaszolása a feltétele. Ez tényleg azt tartalmazza, hogy érintett vagy-e szülőként, vagy segítőként, milyen téren vagy érintett, és hogy van-e megosztani való történeted, vagy tapasztalatod, ez megint csak azért fontos, amit magamról is elmondtam. És a harmadik pedig az, hogy van-e ismerősöd a csoportban. Ezt a 3-at megválaszolja, és elfogadja a szabályzatot, ami azt jelenti, mint minden csoportszabályzat, hogy ami ott elhangzik tulajdonképpen, tehát zárt csoport, nem visszük ki, és tisztelettel vagyunk egymás iránt, elfogadjuk a másik véleményét is, akkor is, ha nem értünk egyet. Úgyhogy, és ilyen módon nem is nagyon vadászunk úgymond tagokat, általában szokták ajánlani a csoportot, és akkor egy-egy ember csatlakozik. Na most ebből a nagy csoportból alakult ki ez a szerdai messenger csoport, és hogy oda valaki bejelentkezzen, annak a feltétele, hogy a szülői csoportnak tagja legyen, tehát ismerje ezt az egész témát, a közösséget, és mi is valamennyire, valamilyen szinten ismerjük őt, és amikor éppen olyan helyzetben van, és ez éppen holnap este lesz a következő, hogy lesz is velünk, remélem 2, de 1 talán biztos, egy új tag, akkor az mindig egy kicsit megpesdíti a csoportot. Egyébként pedig úgy szoktuk csinálni, hogy az új kedvéért mindenki bemutatkozik, pár mondatban elmondja, miért van itt, milyen módon érintett, és hát utána mindig az újnak adunk szót, ő neki van egy hosszabb ideje, általában az újaknál ugye sokkal több a probléma, sokkal több a kérdés, mint a régieknél, akik hétről hétre ott vannak velünk, tehát esetleg valami történik, vagy éppen stagnál minden, és jaj, de jó lenne, ha, úgyhogy, és akkor így fél héttől körülbelül 8:30-ig, de néha 9-kor sem nagyon tudjuk abba hagyni, úgyhogy akkor már fáradtak vagyunk, és akkor elbúcsúzunk, úgyhogy így néz ki.
Hát ez nagyon szép ez a munkásság, és Én azt hittem egyébként, hogy az egyesületen, ugye már jobb régen beszéltünk mi is, hogy ezt tulajdonképpen így ellaposodod, de nagyon jó öröm is hallgatni azt, hogy tulajdonképpen ez életben van, és aktívan működik. No, hát Adri, megszólítlak téged, bár tudom, hogy te nem vagy érintett személy szerint a függőségben, de azért egy pár szóban, hogy elmondanád, hogy tulajdonképpen hogy kerültél a szenvedélybeteg ellátásban? Miért lettél a munkatársa?
Hát ez nagyon érdekes történet. 3 éve egy szociális asszisztensi képzésen vettem részt, ahol ugye tanultunk a szenvedélybeteg ellátásról, és akkor nekem felkeltette az érdeklődésemet, hogy mi is ez a szenvedélybeteg ellátás, mert nekem nem volt így az ismerősi körömben senki, aki kábítószerezett volna, én magam sem használtam sose, nem is voltam nagyon tisztában vele, hogy mi az a drog tulajdonképpen, és akkor kerestem az interneten, hogy van-e szenvedélybeteg ellátás a környéken, ahol élek, és megtaláltam a Dunajvárosi drogambulanciát, és felhívtam őket, és akkor kérdeztem, hogy mehetnék egy gyakorlatra, mert kell egy gyakorlatra mennem. És akkor engedélyt kaptam, és ez 2018 decemberében volt, hogy először oda mentem, és januárban volt a gyakorlat, és akkor a munkatársak már a negyedik napon mondták, hogy hát, hogy beadhatnom a jelentkezésemet, hogy beillek a csapatba, és azóta is nem bántam meg, és nagyon örülök, hogy ilyen helyen dolgozhatok.
Mi vonzott a szenvedélybeteg ellátásban? Azon kívül, hogy mondtad, hogy érdekel, de hogy mondjuk miért nem ment egy másik területre, vagy mennyiben függ az össze, hogy itt volt a gyakorlatod, vagy esetleg volt-e valami más, vagy éppen egyszerűen csak, hogy nem volt, hanem ez jött, és akkor itt maradtál.
Mindig vonzott az embereknek a segítése, vagy hogy tudjak segíteni nekik, és általában volt is mindenféle az életben, ahol így létrejöhettek ilyen segítéssel kapcsolatos dolgok, amikor tudtam segíteni, viszont úgy érzem, hogy ide az ambulanciára egy a jóisten küldött, és ez így egyáltalán nem volt tervezve, és nem is gondoltam volna sose, hogy én szenvedélybetegekkel fogok foglalkozni. Még mindig tanulom, ugye, mert azért nem vagyok sem tapasztalat, nem bírok semmiféle tapasztalattal, bár most már a 3. év lesz lassan, hogy ott dolgozom, és folyamatosan tanulom, és érdekel az emberi lélek, és az emberekkel szeretek foglalkozni, szeretem az embereket, és így ez egy szolgálatnak tekintem.
És ugye szoktunk beszélni a családi kötelékekről, hogy a családodból, a magánéletedből, hogy tudod ezt ha otthoniakra összekötni esetleg. A segítés természetesen, most nem a szenvedélybetegre gondoltam feltétlenül, hanem hogy úgy tudom, hogy a te habitusod ez nem ér véget ugye az ambulanciával, hanem hogy otthon is népes táborra van a segítőknek.
Hát igen, érdekes történeteket tudnék mesélni, de most röviden nem szeretném így nagyon hosszan húzni a történetet. Van a családban több gyermek, akit befogadtunk, és ővelük is sokat foglalkozom, meg így a nevelésükkel, és hát jártam kórházba is önkéntes munkára, látogattam a betegeket, még mielőtt a drogambulanciára kerültem, és mindig az volt az álmom, hogy Afrikába mehessek, vagy gyerekek, az éhező gyerekeken segíteni, és tulajdonképpen nem kellett sehova sem mennem, mert házhoz jött minden. Ugye a szomszédunkban élő család, az anyuka és apuka meghalt, és akkor a gyerekek hozzánk kerültek 4-en. És akkor így meg is volt az életfeladat tulajdonképpen.
Hát ha nem is Afrika jött hozzátok a maga minőségében, de azért a feladat egyébként, én is nagyon érdeklődöm egy ilyen misszió iránt, de hát most egyelőre a drogmisszióban vagyunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Látok egyébként, ha lehet egy kicsit így promotálni téged, hogy mindig ott az udvaron nagyon jó hangulat van, nagyon jó gyerekzsivaj, és ez a jó értelembe vett, és hogy így egymásra vigyáztok. Egy picit, mert az adásidőnk ugye sajnos egy év alatt nem lett hosszabb, illetve nem lett több időnk sajnos, és nagyon jól repül az idő, ugye Adri, te egész végig azon izgultál, hogy mit fogunk ennyit beszélni, és az adásidőnk felén már túl vagyunk. Úgyhogy egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mit is várhatnak tulajdonképpen ettől a műsortól, hogy miért vállaltuk el ennek a műsornak a szerkesztését, vezetését, bár természetesen nagyon sok, amit már elmondtunk, de ír itt például, hogy miért jelentkeztünk erre, vagy jelentkeztél.
Én is a magam módján, abban a kevés energiával azt mondom, hogy azért már jóval kevesebb, mint régebben. Én úgy gondolom, hogy ha engem valaki megkérdez, és én tudok válaszolni, akkor én szeretnék. Na most, hát amihez értek, azt, ha lehet mondani még, az egészségügybe dolgoztam 27 évet, szövettani asszisztens voltam, igazságügyi orvostanon, úgyhogy gyönyörű szakmám volt egész addig, amíg az Üllői úton el nem ütött egy autó. 95-ben, és akkor nekem a szakmámat abba kellett hagynom, de én azt mondom, hogy az egészségügy az az egyik legszebb szakma, és ma is azt mondom, le a kalappal, ne is emlegessük a nehéz egy évet, másfél évet mögöttünk, de csodálatos dolog az, ahogyan helytáltak az egészségügyben emberek, és ez volt az egyik szerelem az életemben, nagy szerelem. A második az idegenvezetés, mert tudtam egy, és tudok még mindig, hála Istennek, egy nyelvet, skandináv-svéd, és a svédből kevés van. Úgyhogy amikor én elkezdtem 95-ben az idegenvezetést, de nagyon fontos, hogy 96-ban halt meg Attila, és 95-ben, ahogy kiváltottam a vállalkozóit, engem elütött egy autó júniusban. Tehát aztán ugye hát még eltelt egy fél év, és akkor hát Attila is meghalt, de ő közben ugye külföldön volt, tehát én meg lábadoztam, és tehát a második szerelem az az idegenvezetés. Nagyon érdekes volt, ezt hadd meséljem el, hogy amikor ő meghalt, akkor hát ugye teljes, nem is tudom, erőtlenség, szörnyű minden, és egyszer csak jött egy telefon augusztusban, hogy jön egy csoport, és 4 napig velük kell lenni, vidékre vinni őket, és akkor azt mondtam magamban és magamnak, hogy ha én ezt most nem vállalom el, akkor soha nem fogok tudni újra visszarázódni, és hát elvállalom, és akkor hát majd csak megértik, hogyha esetleg néha egy kicsit fáradtabbnak tűnök. És tényleg úgy volt, ahogy reméltem, és kaptam hozzá erőt is, azt mondom, hogy felszálltam a buszra, leültem elől, és attól kezdve 4 napig én elfelejtettem azt, hogy szegény drága nagyfiam itt hagyott bennünket. Úgyhogy ez volt a második, és hát a harmadik az ugye attól kezdve, hogy 94. októberében megtaláltam a használt és használatlan fecskendőket, és az egyebeket, tehát ettől kezdve pedig maga a szenvedélybetegség, az egy olyan terület, ami hát számomra nagyon kapcsolódik az egészségügyhöz is, és ezért, és hát aztán még van egy csomó hobbi meg érdeklődés, úgyhogy szinte semmire nem marad idő. De mondom, szívesen bárkinek kérdésekre szívesen válaszolok.
És akkor, tehát végül is mire számíthatnak a hallgatók az adás ideje alatt veled kapcsolatban?
Arra számíthatnak, ha engem megkérdeznek, akkor én válaszolok, de ha nem is tudnék talán pontosan válaszolni a feltett kérdésre, akkor biztos, hogy valami irányt talán tudnék adni, hogy hova forduljanak. És leginkább mint szülőknek, vagy mint a családtagoknak, hozzátartozóknak, többen vannak nálunk, akik a társuk szenvedélybetegsége miatt vannak velünk. Úgyhogy tulajdonképpen ugye egy szeretett kötelékben vagyunk, akár szülőként, akár társként, és ez meghatározza, hogy tudunk segíteni, mert ez egyrészt meg is köt minket, másrészt pedig kötelez, úgymond.
Az adásunk többi részében Ilit majd telefonon lehet elérni, ugye? Én majd azért szeretném, ha mindig így azért összeülnénk, hogy esetleg milyen tapasztalataitok voltak a telefonban, mert a kedves hallgatóknak mondom, hogy lesz majd, amit egyébként én az adás előtt elfelejtettem bemondani majd a telefonszámunkat, hogy az adás ideje alatt ezt a telefonszámot természetesen lehet majd hívni, mert azt gondolom, hogy a beszélgetéseink alatt nagyon sok gondolatébresztő, nagyon sok felismerés hallható majd esetleg a leendő szülőkben, szerhasználókban, és akik szeretnének anonimat maradni, de a telefon segítségét szeretnék használni, akkor Illitől, illetve Illivel lehet majd beszélni a továbbiakban, a jövőben, és ő biztos, hogy a hatalmas tapasztalatával fog tudni segíteni. Adi, te hogy kerültél ide a Mária Rádióba, azon kívül, hogy én felkértelek, illetve az Eszterrel ugye örültünk, hogy jelentkeztél, de hogy mi vezetett téged tulajdonképpen arra, hogy igent mondj?
Hát nem nehéz igent mondani egy felkérésre, hogyha az ember az embert felkérik, ugye ilyen szép szolgálatra, és nem is tartott sok ideig, hogy eldöntsem, hogy szeretnék jönni. Én szeretném, hogyha a hallgatók éreznék, hogy nincsenek egyedül, hogyha valamilyen problémával küzdenek, akár érintettek, akár hozzátartozó, hogy van megmenekülés a rabságból, és ezt így szeretném átadni itt a rádión keresztül is. És akkor most, mivel eddig csak mi beszéltünk, most szeretném megkérdezni Lacit, hogy te milyen érintettségű vagy, és hogy kerültél ide?
Én nagyon mély érintettségű vagyok. Igen, mégis én mindig szeretek kérdezni, és magamról beszélni annál inkább kevésbé, bár önmagában ez sem igaz feltétlenül, de én itt feladatomnak érzem inkább a kérdezést. Az azonosulás az persze nagyon fontos, és magával a műsor szellemével is nagyon tudok, hiszen a család az egyik legfontosabb és legnagyobb érték, azt gondolom, azon belül is ugye a szülők, illetve a gyerekek kapcsolata. Ez minden egyes adásunkban valahogy így vagy úgy megjelenik. Hát én szerhasználó voltam, 15 évig, azt hiszem, talán ez volt az aktív időszakom. Ráckeresztúron gyógyultam, egy évet voltam ott a terápián, utána utógondozásban, tehát a terápia után közvetlen kerültem Dunaújvárosba, egy ilyen zsilipelő állásba, ahol a rehab és az élet között lehet zsilipelni, és én akkor már elterveztem, sőt, mikor már rehabra bementem, akkor elterveztem, hogy nekem muszáj segítővé válnom, hiszen mihez is értenék a legjobban, mint mondjuk a leszokáshoz, vagy a leszokáshoz vezető úton, és mit ismerhetnék jobban, mint mondjuk egy szerhasználó mechanizmusát, vagy legalábbis gondolkodási módján. Elnézést. Én ezért szoktam csak egy mondatokat kérdezni egyébként, hogy a köhögést mindig elkerüljem. De tulajdonképpen 12 év, vagy 15 év tulajdonképpen, ami a hadjárat volt, én úgy fogalmaztam, hogy nem értem rá az életre, minden más fontosabb volt. Tulajdonképpen ez egy, ha egy filmszalagból úgy nézzük, akkor mintha kivágtak volna 15 évet, tulajdonképpen semmit nem tudok felmutatni, azon kívül, hogy a függőségem kialakult, és tulajdonképpen minden kapcsolatom a nullával volt egyenlő. Én 2012-ben gondoltam meg magam, illetve hagytam, hogy amit elém felkínált a Jóisten, azzal a lehetőséggel éljek. Az elmúlt előtte lévő 15 évben egyszer nem akartam, de valahogy az jött, hogy akkor én azt most ott megragadom, és egyébként azóta az életemet így élem. Tehát ami elém jön, amit a Jóisten felkínál, akkor azt nem mérlegelem, nem ízlelgetem, hanem azt mondom, hogy oké, rendben, ez van, ezt szeretném, ugye ez is nagyon fontos, és csinálom magam. Ugye, ha szabad ilyen távoli példát idehozni, ugye van egy ilyen szlogen is, hogy csak csináld, és azóta működik az életem, és azt gondolom, hogy jó irányba is van. Amit kitűzök célként, amit meg szeretnék valósítani, ahhoz az Isten mindenféle eszközt, mindenféle segítséget oda teszi, de azt gondolom, hogy nekem ezzel élnem kell, és így kerültem én is a Mária Rádióhoz. Sose gondoltam volna, hogy egy ilyen adásba fogok én szerepelni, sose gondoltam volna, hogy egyetlen ilyen adásba szerepelhetek, vagy hogy nekem olyan dolgaim lehetnek, mint például a hit, vagy a józanság, és azóta ezekre nagyon vigyázok, és mindenféle dolgot megteszek, és a szakmaiságom is egyébként ebben gyökerezik, hogy én is szeretnék, hogy Adi, te mondtad, hogy segíteni szeretnék a rászólókon, azon belül is a szenvedélybetegekre, akik szeretnék a droghasználatból menekülni, és azóta én is így élem az életem, ennek most megképzeljétek el, hogy majdnem 10 éve. Hogy szalad az időben, de van egy év pandémia, hála jó Istennek, már hogy plusz számok legyenek, de ennyire telik az idő, hát 2012, ugye azért mégiscsak nem 10, de hogy már majdnem 10 éve volt ez is, hogy meg tudtam onnan szabadulni. Hát hölgyeim, kedves hallgatóim, a műsorunk vége felé járunk. Én mondtam, láttad, hogy belemelegedünk itt a témába, és hip-hop eltelik a 30 röpke fél óra. Úgyhogy esetleg, hogy a jövőben, mint a műsor kapcsán, tudunk-e bármi üzenetet küldeni a hallgatóknak egy ilyen rövid egy-egy mondatban, ha van valami gondolatotok most?
Telefonáljanak bátran.
Ez itt a reklámhelye, ugye? Adri, van esetleg így a hallgatók felé egy bátorító üzeneted, egy hangod?
Hát, nekem most az jutott eszembe, hogy légy erős és bátor. Erős a hitben, bátor a harcban, és bátran keressetek bennünket.
Hát én is csatlakozom a hölgyekhez, hasonlókat tudok én is kívánni, és természetesen, hogy hallgassanak bennünket. Minden kedden a Református Drogmisszió műsorát nem a kötelékeink, hát, hanem hallhatják egyébként, és minden negyedik alkalommal van a kötelékeink, amikor kifejezetten a család vonatkozásában leszünk hallhatóak. Köszönöm nektek, hogy itt voltak, köszönöm a hallgatóknak, köszönöm, hogy minket választottak. Adrival jó megerősedve elkezdjük szerkeszteni, illetve Illivel megspékelve, meg aztán még jobban leszünk, és Illitől már jövő alkalommal lehet kérdezni majd telefonon, esetleg arra is van lehetőség, hogy az adásba bekapcsoljuk az illetőt, és esetleg úgy gondoljunk, de mindenféle információt megtalálnak majd a honlapokon. Hát köszönöm szépen a hallgatóknak, köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget, és áldás békesség.
Mindenki. Találkozunk 4 hét múlva a kötelékeinkben, áldás békesség.
Isten áldását kívánjuk.
Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. A műsorvezetők Újpalosi Gyöngyvér és Újvárosi László voltak.